And each time I was someone else, and everyone was taken in.
Mai műsorunk ismétlés.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás. És a mai napon egy nagyon szép helyre látogatunk, Krisna völgybe, és itt pedig a turizmusban dolgozó két hölgyel fogunk beszélgetni, Puspa Gopár Dévi Dászival és Buzdol Hajlankával. Góranga!
Góranga! Már egy Krisna, Góranga!
Jó, hát azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan ez össze, ugye amikor én csak közelítettem a Krisna tudathoz, akkor számomra Krisna völgy az alapvetően egy ilyen vallási hely volt. És akkor vallási hely és turizmus, ez hogy jön össze? Tehát, hogy itt mit kap az, aki mondjuk történetesen katolikus, vagy muszlim? Tehát, hogy tehát most ez érdekes, ez bárki másnak, aki nem Krisna hívő?
Igazából sokan felteszik ezt a kérdést, mert nem tudják hova tenni magát ezt a kultúrát, és hát ugye, mint ahogy az előbb is mondtam, ez nem csak egy vallás, ez igazából egy kultúra, ez egy életmód is, és a Krisna-völgybe be tudjuk mutatni azt, hogy mit is kínál ez a hatalmas nagy tudomány, ami Indiából érkezett hozzánk.
És mi ennek az eredete Indiában? Mert ugye India is rengeteg különféle vallásnak a hazája, hát ugye azt tudjuk, hogy a világ egyik legvallásosabb országa, de ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy az emberek túlnyomó része vallásos vagy hívő, hanem nagyon sokféle vallás van. Akkor ez az indiai nagy vallási szupermarketből melyik cikk?
Hát igen, nagyon sokféle vallás létezik eleve Távol-Keleten és Indiában is. Ugye a Krisna tudatot ugye vaisnavizmusként ismerik eredeti nevén Indiában, és hát 50 éve, éppen 50 évvel ezelőtt érkezett hozzánk Indiából egy szerzetes, aki által megismerhettük ezt a kultúrát, de tényleg a gyakorlati aspektusából is, nem csak a vallásos aspektusából. Igazából ő adta nyugaton a Krisna tudat nevet, amit már elterjedt igazából.
Értem. Igen. Tehát nyilván Srila Prabhupádról beszélünk, hogy aki 50 évvel ezelőtt alapította meg a Krisna tudat nemzetközi szervezetét, és hát ugye Magyarországon is most már ennek a cirka fele idejében már jelen a Krisna tudat, sőt tulajdonképpen 70-es évek óta, de hogy került ide Somogyba, ugye a gyönyörű erdős, dimmes, dombos Somogyba, hogy került ez?
Hát volt ennek a völgynek egy megálmodója, Sivaramszvámi Maharaj, aki a magyarországi Krisna tudat hívőket is összefogja, és vezető lelkészünk, ő az, aki megálmodta Magyarországon, hogy tudjunk létrehozni egy önfenntartó közösséget, és hogy itt olyan kereteket biztosítson a Krisna hívőknek, hogy hát miután a nagyvárosokban elég nehéz gyakorolni magát, ezt a kultúrát, ezt a vallást, így akkor egy ilyen helyet próbált biztosítani, ahol egyszerű életmódot követve tudunk vallásosan élni, és a nap 24 órájában tudjuk ennek szentelni az életünket.
Miért nehéz városban gyakorolni ezt? Mik azok az elemei, ami miatt ezt nehéz egy városban gyakorolni?
Hát ez jó kérdés, mert nagyon sok aspektus lehetne vizsgálni. Tehát, hogy mivel hogy nagyon színes, nagyon sokrétű ez a kultúra, ez a vallás, ezért az emberek különféle dolgokat tudnak beültetni az életükbe. És hát minél több mindent szeretne beültetni az ember az életébe, annál inkább eltér a megszokottól. És akkor így lehet, hogy nehezebb mondjuk akár a napját felépíteni valakinek, hogy ugye itt az elég korán kelnek, akkor egészen más, mint az étkezés, a tisztálkodási szokások. Ugye a nagyvárosokban ugye nagyon sok mindent kell alkalmazkodni, ami ugye elvonja a figyelmet attól, hogy valóban a vallást tudja valaki a középpontba helyezni. És hát ezért egy faluban ez sokkal könnyebb kivitelezni, hát még egy olyan közösségben, ahol tényleg ez a vallás köré épül maga a közösség, a napirend, a munkarend, a családok igazából nem kell, hogy annyi felé alkalmazkodjanak, bocsánat, hanem azt kapják esetleg a gyerekek otthon a családban, mint amit mondjuk az iskolában is tanulnak. Nincsen ez a fajta kettőség, hogy akkor valamihez alkalmazkodni kell, holott egyébként mondjuk mást csinálna szívesebben, mást olvasna szívesebben, de mégis mivel, hogy megkívánja a környezet, ezért alkalmazkodni kell.
No, hát ez egy nagyon szép összefoglaló volt Hajnitól, de én most akkor Puspa Gopál Matadzsit kérdezném, aki már régebben lakik itt a farmon, mi csak úgy hívjuk, hogy farm Krisna-völgye, hogy a gyakorlati életben, úgyis mint anyukának, szóval mit jelent ez a másféle életmód, ami más, mint egy ilyen városi, vagy ilyen?
Hát van nagyon sok gyakorlati része is, amiben más ez az életmód. Mint én igazából Budapesten születtem, egy tőzsgyökeres 18 kerületi gyerek voltam, ott éltem a szüleimmel, nagyon sokat jártunk a belvárosba, és hát lehet, hogy akkor kezdjük az elejénél, hogy én elég fiatalon ismertem meg a Krisna tudatot, 16 éves voltam, amikor megismertem a városban, ugye Budapesten, és hát először Budapesten is éltem igazából a templomba, a budapesti templomba, és csak később kerültem, 2004-ben kerültem ide a farmra, Krisna-völgybe, szóval van egy kis összehasonlításom, hogy milyen az élet Budapesten, amikor még valaki nem Krisna hívő, milyen az élet, amikor valaki már Krisna hívő, és hát milyen az élet akkor, amikor ide kerül Krisna-völgybe.
Mi változott meg?
Mi változott meg? Hát egy a kor, ugye? Az is sokat számít.
Igen, az idő.
Igen, az idő, ez biztos megváltozott.
Igen,
egy hány éves korban. Azt hiszem, hogy amire Hajni gondolhatott, talán gondolkoztam, amikor mesélt erről, hogy megkülönbözik a városban élni. Talán abból, hogy a város az mozgalmasabb, pörgősebb, gyorsabb, egy felfokozott életmód, ugye gyorsan kell reagálni, gyorsan az információk, ahogy érkeznek hozzánk, hogy kommunikálunk egymással, minden begyorsult, és talán nekem ez az első hasonlat, hogy itt egy picit ugye lassabb ugye az életmód, egy picit több időnk van gondolkozni dolgokon, átgondolni dolgokat, egymással kommunikálni, lehet, hogy nem azonnal akarunk ugye egy üzenetet, vagy valami azonnal akarunk egy választ kapni, hanem akkor átgondoltam, de mi is ugye használjuk a mobiltelefon, számítógépeket, ezeket használjuk.
Mosógépet,
nem, pont ez volt az első gondot, igen, amiről akartam, hogy ez egy nagy különbség, mosógépet nem használunk. Az elektromos áramot is módjával használjuk, ugye napelemeket, szélkerekeket használunk, és akkor amennyi fogyasztású dolgot tudom. Mosógépet, televíziót, ezeket nem, és akkor itt már lelassul ugye az élet.
Igen.
Nem csak bedobom reggel a mosást, és akkor úgy gyors, egy picit lelassul az élet, hogy átgondoltabban kell, én magára reggel kimostam a ruhákat, centrifugasink, de akkor van egy kis házi centrifugánk, ilyen kis felakaszt, és akkor felakaszgattam a ruhákat, most kicsöpögnek, amíg adom önöknek a riportot, hazamegyek, és kiberegettem a
Nem. Akkor csak összegyűrődik.
Nem, hogy összegyűrődik, hanem ugye megkíméljük a kezünket az én hüvelyhívadástól, és akkor az egyik szerzetes társamnak volt itt egy nagyon jó ötlete, hogy akkor így egymásra tesszük a ruhákat, és akkor úgy ki tudja nyomni egymást, ez egy nagyon jó módszer. És akkor három óránk van, tudunk beszélgetni, tudunk szolgálatban lenni, és akkor délután kiteregetünk.
Ez nagyon jó. Igen. Nos, tehát akkor Itt egy más életmód van. Itt egy más életmód van, de ugyanakkor az a saját tapasztalatom is, hogy ez nem annyira ideges és nem annyira pörgős. És mit éreznek ebből a látogatók?
Látogatók? Hát amikor ellátogatnak hozzá, akár az első látogatók is, ugye egy évbe körülbelül olyan 18-20 ezer vendég szokott hozzánk ellátogatni, főleg a nyári szezonban, ugye nagyon közel vagyunk Balatonhoz, a Balaton régió nagyon közel esik hozzánk, és csoportok is szoktak hozzánk ellátogatni tavaszi őszi időszakban, és általában én ugye minden nap a vendégekkel foglalkozom, napi 3-4 órában délelőtt itt szoktam lenni a vendégekkel, és az első mondat, amit úgy belépnek, már a kapu, még nem is kell pont a templom épületén belépniük, ahogy átjönnek a kapun, akkor már érzik ezt a nyugodt, békés atmoszférát. Itt szokták megfogalmazni, hogy olvassuk a vendégkönyvet, akkor békes szigete, egy nagyon nyugodt élmény, amiben ők részesülnek, és tényleg, mintha megállna nekik az idő. Nekem úgy ez egy ilyen tapasztalat.
Uh-huh. Viszont az is érdekelne, hogy akkor rendben van, akkor eljönnek ide, itt lenyugszanak, de azért gondolom, hogy látni is akarnak valamit. Mit akarnak látni? Mit szeretnének látni a vendégek?
Hát itt nagyon sok minden le tudják foglalni magukat, fiatalok, idősek, családosok. Itt egy hát közel 270 hektáron elterülő farmról van szó. Egy jó része ennek szántóföld, van nekünk biokertünk, ugye van egy tehénvédelmi központunk, és hát ugye igazából ez egy hatalmas nagy botanikus kert, ami nagyon sok különleges parkot takar, tavakkal van.
Uh-huh. Én úgy tudom, hogy több mint 500 féle fás számú növény él itt hivatalosan, tehát fabokor, stb. 500 féle, ami azért elég izgalmas. És hát gondolom, hogy nem csak magyar, itten honos, Magyarországon honos növények, hanem egzotikumok is, ugye?
Igen, bár ugye az első legfontosabb dolog az volt azoknak, akik elkezdték itt a gazdálkodást, és megpróbálták kialakítani krisnevő területét, hogy a régi legelőből, már elhasználódott legelőből egy élő környezetet varázsoljanak, és ezért az itteni növényeket, bokrokat, fákat telepítették vissza, hogy egyáltalán legyen egy használható föld.
Táj, ugye?
Egy táj kialakuljon igazából, az eredeti táj, ami ugye megszűnt. És hát ezt nagyon sikeresen véghez is vitték így 23 év után. Rengeteg madárfaj települt vissza, rengeteg állat települt vissza, és hát ezt próbáljuk megőrizni, illetve hát tovább fejleszteni azok a szakemberek, akik itt vannak, és ezzel foglalkoznak, mert hát ugye a föld az, aki táplál minket, és nekünk nagyon fontos, hogy gondoskodjunk a földünkről.
Igen. Ugye a védikus tudás szerint 7 anyja van az embernek, ezek közül az egyik a föld, és a másik a tehén. Ugye itten szó esett a tehénvédelmi központról. Mit érdemes erről elmesélni a hallgatóknak?
Hát ugye biztos felmerül az a kérdés, hogy miért hívjuk így, hogy tehénvédelmi központ. Ugye,
miért nem viccelen tehenészet?
És ez nagyon fontos dolog, ugye, hogy benne van ebben a szóba, hogy védelem, tehénvédelmi központ, hogy mi védjük a teheneket, az állatokat, és gondoskodunk róluk egészen a megszületésüktől, egészen a haláluk pillanatáig. Ugye említette Halni, hogy biokertészkedéssel foglalkozunk, és én mindig meg szoktam kérdezni a vendégeinket, hogy mit gondolnak, hogy mi az, amit egy állat ad egész életén át, ami egy nagyon hasznos dolog, és mindig elgondolkoznak, hogy a tej, de azt megbeszéljük, hogy nem, azt nem egész életükön átadják, hanem van egy nagyon hasznos dolog, ugye a trágya. És ezt már egész kicsi tehén, ahogy megszületik, egész idős koráig a trágyát, nem használunk semmiféle vegyszeres dolgokat, hanem tehéntrágyával komposztálunk, és akkor úgy azt szoktuk használni, avval dusítjuk a földet.
No, hát persze, a tehén nagyon hasznos állat, és ahogy említette Puspa Gopámat, hogy élete végéig ellát bennünket trágyával, de csak ezért védjük.
Hát, ugye a másik anyánk, mint ahogy említette, a földön kívül a tehén is, de hogy miért nevezzük anyukánknak, hát ez ugye egy jó kérdés, sokakban felmerül. Ugye az anyukák általában, hát ők látják el táplálékkal a csemetéiket, és ugyanígy a tehén nekünk egy nagyon fontos élelmiszer alapot ad, ez a tej. És hát ez különlegesség egyébként, elmondják a tehenészek is, hogy itt Krisna völgyben nem feltétlen csak a tehén a tejet, akinek borja van. Előfordul többször is, hogy az is a tejet, mert hogy a tejet szeretetből adja, szeretetből táplálja a csemetéjét, illetve hát, hogyha szeretik, akkor ezt visszanozni tudja, és képesek.
Tehát még üszők is, ugye?
Igen.
Üszők is adnak tejet, ami egész
hihetetlennek tűnik. De hát ugye nincsenek kezelve külön így antibiotikumokkal, mi egyébben, tehát hogy nem ez a cél, hogy akkor
meg
most...
Meg kézzel fejtünket, így
mindenképpen, van. Mindenképpen, igen, ez is egy kapcsolat.
Hát úgy tudom, hogy a fejőkép az fáj a tehénnek, de hát nem tud szegény mit csinálni. De itt kézi fej is van, persze. És akkor a vendégek el szoktak látogatni a tehénvédelmi központba is?
Ez igen, nagyon fontos állomás nekik. Mindenképpen meg akarják nézni. Van többfajta tehenünk egyébként.
Igen.
Magyar tarkákkal kezdtük. Az volt az első. Hát még a 90-es évek elején, ugye akkor kaptunk egy tehenet ide Krisna völgybe, és akkor úgy először a magyar tarkák
volt. Ez a dávali volt?
Szaporítva, igen.
Aha, igen, a dávali, az 26 éves koráig ért, ugye?
Igen, igen, mert hát nagyon sokáig is élnek a tehenek.
Igen,
hagyják, igen, meg az ökrök is, szóval igen, általában, igen. És akkor a magyar tarkákkal kezdtük, utána voltak a borzderes, van még a zebu fajta, és akkor a borzderes, tiroli borzderes.
Igen, igen.
És most már van a brown volt, a Swiss, van a brown, szóval akkor így. Uh-huh. Hát most nem akarok nagyon belemenni ebbe, de azok a fiúk, akik itt ezt kitanulmányozták, kifejlesztették, ők nagyon ügyesen megnézték, ugye. Hát a magyar tarkával az volt egy kicsit nehézség, amikor dolgoztak az ökrökkel, és ugye egész nap, tűző napon kint állni, nagyon sok szembetegségük lett.
Igen, ennek a fajtának,
nem nagyon bírták, és akkor úgy próbáltuk, hogy jó, akkor nézni olyan fajtákat, akikkel akkor tudunk dolgozni, és akkor nem lesznek ilyen problémák.
Igen, ugye, ha kimegyünk a tehenészetbe, és megnézegetjük figyelmesen, akkor látjuk, hogy egyes állatoknak fehér az orra, másoknak meg fekete.
Igen, és meg a szemük körül, vagy
igen,
egy ilyen kis
tehát tulajdonképpen azok a tiroli borzeres, az a fekete, ugye?
Igen.
Ugye ők jobban bírják, ők a fekete, mint ahogy van, igen. Fekete ember, ugye afrikai
igen,
emberek
életen,
is feketék, mert ugye ott nagyon erős a napsugárzás. Ugyanúgy az a tiroli borzeres is nagyon jól bírja ezt a napot. Hát meg azt hiszem, hogy kisebb testű is, és talán ez is egy nehézség a magyar tarkánál, ugye, hogy
igen,
nagyon nagy a teste, és ebben a rettentes melegben, ami egyre inkább nyaranta, szenvednek szegények.
Igen.
Úgyhogy ez a tiroli borzeres, ez azért jobban bírja ezt is, igen. És a vendégek szeretik ezt a...
Nagyon szeretik, és nagyon sok információ is ki van rakolda a tehénvédelmi központba, el szokták olvasni, tényleg úgy tetszik, nekik körbejárják, ez lényeg terület egyébként. Uh-huh. És hát nagyon szeretik, amikor születnek kis bocik, akkor mindig felhívjuk a figyelmüket, hogy most született, egy hete, két hete, és akkor nagyon, akkor mindig elmennek, megnézik.
Igen, különösen szépek ezek a kis bocik. Most is van, ugye?
Igen, most is van egy kis baci.
Mikor született?
Ő most 3 hetes lesz közel, körülbelül 3 hetes, úgyhogy már egészen nagy, nagyon gyorsan elkezdenek nőni, úgyhogy ha születik kis baci, megjönnek az információ, akkor nagyon gyorsan kell jönni megnézni őket, mert hamar elkezdenek nőni.
Uh-huh. És minden tehénnek, ökörnek nálunk külön neve van. Ugye itt az előbb beszélgettünk, hogy hívták az első tehenünket, még ez jutott eszembe. Van egy szép tábla, és akkor ott fel vannak sorolva az ökrök, a tehenek, mi a nevük, mikor születtek, szóval lehet mindegyikről tudni ilyen információkat. Uh-huh. Ez is egy fontos dolog, hogy...
Igen, hát ez itt tényleg meg lehet ismerni. És hát tulajdonképpen én hozzátenném, hogy hogy ez azért is fontos itt, mert kóstolgattuk ezt a hagyományos vallási hagyományt tulajdonképpen, tehát a vajsnavizmust, és hogy tulajdonképpen az indiai vallásosságnak egy elemi, elengedhetetlen része a tehénvédelem. Erről is azért ezt is mondjuk ki, hogy tulajdonképpen aki Krisna hívő, az tulajdonképpen a teljességgel akkor éli meg ezt a vallást, hogyha valahogyan ő is részt vesz a tehénvédelemben, igaz?
Igen, mindenképp.
Igen, na most ugye itten említettük azt is, hogy ugye vidéken egy ilyen farmon sokkal könnyebb gyakorolni ezt a vallást, mert nincsen azzal nagyon ellentétes, provokatív környezet. De ebből a szempontból is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hely ez a Krisna-völgy, mert ugye itt van egy tehenészet, és aki nem tud itt élni, hanem városon kell élni különböző okokból, az is részt vett a tehénvédelemben, hogyan?
Van egy olyan program, hogy aki szeretne valamilyen hozzájárulni a tehenészetnek a munkájához, akár örökbe is fogadhat teheneket.
Tehát tulajdonképpen akkor azzal, hogy valaki örökbe fogad egy ilyen tehenet, és támogatja, illetve támogatja a fenntartásán, azzal tulajdonképpen ő is részt vesz ebben a tehénvédelemben, ami azért egy nagy áldás, azt igen. hiszem, nagyon áldás.
Így van, tehát itt, ha valaki nem tud jelen lenni, ugye nem tud szolgálatot végezni neki, tehát felajánlja a szolgáltat valaki mondjuk, hogyha akár mondjuk tisztán tartja, vagy kihajtja, vagy megfejli, hát ezt mindegy szolgálatként ugye föl lehet ajánlani, van egy ilyen különleges kifejezésre, de hogyha valaki nem tud itt lenni, akkor akár anyagilag is tudja támogatni, erre van lehetőség, természetesen ez nem kötelező, nem választó, tehát hogy minden ilyen dolog ez választó.
Hát már azért sem lehetne kötelező, mert van kb. 51 néhány tehén, vagy tehén és ökör, ugye, és hát a magyar krisznai jövők száma az több ezer, sok ezer, tehát inkább 1-2 tízezer.
Úgyhogy
nem itt mindenkinek egy támogatható tehén.
Nincsen, most még erre nincs lehetőség, viszont nagyon tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak, akik csoportosan fogadnak örökbe így tehenet, és jönnek, látogatják, érdeklődnek, információkat kapnak róla, és ha sajátjukként kezelik, igen, ezt a kis...
Hát köszönöm szépen, most hallgassunk egy kis zenét. We'll be right back. Ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai beszélgető vendégeimmel folytatjuk a zene után a beszélgetést, Puspa Gopál, Dévid Ászi és Buzdor Hajnalka a vendégeim, és a krisnavölgyi turizmusról beszélgetünk. Nos, a tehenészetben már voltunk, már mindent tudunk a tehenekről, de a templomba még nem jöttünk be. Hát itt van egy templom, igaz?
Ez a lényeg. Ez a legizgalmasabb.
Igen.
Persze.
Na, mi van ebben a templomban?
Mi van a templomban? Hát nagyon gyönyörű a templom, nagyon sok látnivaló van. Ugye Krisna, hogy már említettük, hogy 270 hektáron fekszik. És mire eljutnak a templomba, ugye akkor már látják a tehenészetet, kertészetet is meg lehet nézni. Élnek itt családok, 130-an élünk itt, abból 40 családos, vannak gyerekek is, 40 gyerek van a közösségünkben. Óvodánk is van, iskolánk, erről már még beszélgethetünk, de most ugye eljutottunk a templomig. Hát az első, ami a vendégek szemébe ötlik a templom előtt, hogy le kell venni a cipőt, hogyha valaki szeretne befáradni a templom. Ezért mindig meg szokták kérdezni, hogy nagyon szép tisztaság van. Hát igen, ez is egy kulturális szokás, ugye Indiában, hogyha bemegyünk egy szentélybe, egy templomba, akkor ott...
Vagy akár egy boltba.
Hát akár, még az is előfordul, de egy szentélybe mindenképpen leszokták venni a cipőt, és akkor úgy mennek be. Tisztasági szempont elsősorban is, de vallási szempont is, hogy akkor így megadjuk a tiszteletet, hogy akkor nem visszük be a cipőnket a templomba, ez egy fontos dolog. És hogyha valaki befáradt a templomba, akkor fogadják őket, a kedves vendégvezetőinkkel találkozhatnak, és akkor óránként szoktunk egy templomi körbevezetést
csinálni.
Igen. És akkor hát itt bemutatjuk nekik, most egy röviden bemutatjuk nekik az életünket, mióta alakult Krisna völgy, mivel foglalkozunk, megmutatjuk a szentét, hogy akkor ott miket láthatnak, vannak gyönyörű domborműveink, festményeink, és akkor ezeket meg lehet tekinteni.
Na jó, és akkor az oltáron, hogy néz ki az oltár?
Az oltárunk nagyon szép. Ugye a kertészetben nem csak zöldségeket, gyümölcsöket termesztünk, hanem virágokat is, ami egy nagyon fontos része, egy elemi része ugye a díszítésnek, amit használunk a mindennapi templomi imádon során. És hát szezonálisan ugye virágok terén is próbálunk akkor így megtermelni a saját virágainkat. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a saját virágainkat használjuk, amit termelt Krisnavölgyben. Ezek nagyon szépek, nagyon szép színük van, nagyon illatosak. És akkor így tudjuk az oltárat feldíszíteni. Napi virágdíszítés van, vázákba is használunk virágokat, nagyon szép díszítéseket tudnak csinálni a hölgyek. És aki ellátogat Krisnavölgybe, akkor meg lehet tekinteni Krisnát is az oltáron. Ez egy nagyon fontos dolog. Most erre csak egy pár gondolatot mondanék, hogy a mi vallásunk egy istenhívő, hiszünk Istenben, mi ábrázoljuk is, és a szentírásainkban ugye nagyon pontos útmutatás lehet erről találni, ugyanúgy, ahogy a Bibliában leírják, hogy akkor Isten a saját képmására teremtette az embert, a mi szentírásainkban is sokat lehet erről olvasni, és a művészeink szintén krisnahívők, akik művészeti iskolába jártak, ott tanultak, hogy hogyan rajzoljanak, hogyan festenek, hogyan készítsék el a dombor, mivel szemenek nagyon hosszú tudománya volt, amíg ezt ők megtanulták.
és akkor a képeken lehet látni, a festményeken kékes színben lehet látni Krisnát, lehet, hogy már a hallgatók is találkoztak könyveinkkel, vagy Krisna képekkel, akkor ott lehetett látni ezt az ábrázolási módot. És az oltárunkon van egy gyönyörű díszes, nagyon szép oltárunk, amin szintén megjelenik Krisnának a formája, márványból készült, és ott feketés színben lehet látni Krisnát. Különböző imádati ceremóniákat végzünk, nekik szertartások vannak, egy nap van több